Ama napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ez az evangélium. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Márk evangéliumában, amelyet most felolvastunk, kijelenti Jeruzsálem pusztulását ez a nemzedék megéri. Az a nemzedék, amely őt körülvette és hallgatta. Ugyanakkor világvégi eljöveteléről beszél, amelynek dátumát nem közli. A Máté evangéliumból nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus itt két kérdésre válaszol, amelyet az apostolok tettek föl neki. Márknál ez nem olyan világos. Olvassuk csak el a Máté evangéliumból. Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai és mutogatták neki a templom épületét. Ő azonban megjegyezte, látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának. Amikor az olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványa és kérték, mondd meg nekünk, mikor lesz mindez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek a világ végén. Tehát két kérdés van, az első a jeruzsálemi templom pusztulása, a másik pedig a világ végének a dátuma. Igen. Két kérdés. Tulajdonképpen mind a kettő az időpontra vonatkozik. Az elsőre a ma felolvasott Márk evangéliumában is hallhatjuk a választ. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Vagyis meg fogjátok érni a templom lerombolását. A második kérdés adott válasz, hogy mikor lesz az utolsó ítélet, ezt mondja, azt a napot és az órát senki sem tudja, még az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Igen, mert a fiú az Úr Jézus Krisztus, aki a második isteni személy, aki ember lett, őneki két természete van egy isteni és egy emberi. Van egy isteni mindentudás, amely az atyával egy tudás. Istenségében tudja azt, hogy mikor lesz. Emberségében azonban csak azt mondja el nekünk, amit az atya kinyilatkoztatásra ad neki. Az angyalok pedig csak azt tudják, amit az ember fiától tudnak, és az egyház ige hirdetéséből. Tehát ez nem Jézus tudását korlátozza, hanem fölfedi az ő lényének a legmélyét, hogy mint az atyával egylényegű Isten, isteni tudásával tudja, de ő ezt nem kapta meg az emberi tudásában, hogy velünk közölje, mert nem a dátuma fontos, hanem az, hogy mi is lesz az az utolsó nap. Nézzük meg most az első üzenet ránk vonatkozó tanulságát. Mi lehet az első kijelentésnek itt és most ránk vonatkozó mondani valója? Akkor ragadjuk meg a lényegét, ha megértjük az apostolok nemzedékének adott üzenetet, és azok cselekvését. Az apostolok, és hát Jézus hívei a zsidóságból megérték a templom pusztulását, de visszaemlékeztek, hogy a Mester azt mondta, majd nemzet-nemzet ellen támad, háborgások lesznek, akkor ti meneküljetek ki. Történelmi tény, amit most mondok, azok a zsidók, akik keresztények lettek. Jeruzsálemben általában azok voltak, lehet, hogy már pogány is volt. Tehát a zsidó keresztények kimenekültek Pellába, és nem pusztultak bent a városba. Tehát ennek van egy konkrét, arra a nemzedékre vonatkozó üzenete. Nekünk mit jelent? Hát testvérek, azt tudni kell, hogy a jeruzsálemi templom az Isten és az ember szövetségének megépített, kőbe alkotott szövetsége. Óriási. Az Úr Jézus meglepő, maga is egyszer keserves sírásra fakadt. Neki dőlhetett a templom falának és zokogott. Ezt le fogják rombolni. És megmondta övéinek is, hogy meneküljenek akkor. Ne ragaszkodjanak ehhez a kőből épült jeruzsálemi templomhoz, hanem amikor látják a jeleket, akkor meneküljenek, és bekövetkezett, hogy Titus lerombolta, behatolt a templomba, felgyújtották a szentélyt. Szörnyű volt a zsidó keresztényeknek. Ha a templomot nem rombolják le, nekünk szintén szent hely lenne. Hát a Názáret Jézus fölment mindig a templomba. Mégis Isten még a rossz dolgok által is üzen valamit. Azt, hogy el kell szakadni Jeruzsálemtől, az Ószövetség ígéretétől, mert Jézus a templom. Benne van az Istenség teljessége. Én és az Atya egy vagyunk. Az egyház pedig az ő titokzatos teste. Azt mondta, hogy az Isten országa köztetek van és bennetek van. Pünkösd óta megtapasztalták, hogy a valódi templom az ő gyülekezetük. Hiszen mindaddig, amíg a templom állt és mentek az áldozatok, amelyek sose szereztek bűnbocsánatot, hallottuk a zsidó keresztényekhez írt levélben, Jézus egyszer s mindenkorra bement vérével az örök szentébe, az atyához, és megszerezte a bűnbocsánatot, ezért le kell, hogy álljanak a bűnért való áldozatok. A mise az nem egy új áldozat, hanem Jézus megjelenése, mint áldozat. Tehát, ha vége van az áldozatoknak, mert ő beteljesítette, ha végbe vitte az Isten és az ember kibékülését a kereszten, ha megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, akkor szellemileg a templom már össze is omlott. De ha nem omlott volna össze, akkor a kereszténységnek nem volt volna szabad elszakadni a templomtól. És talán nem is értettük volna meg azt, hogy Jézus mit tett. Új templomot épített. Az ő egyházát. És az apostolok is fölmentek imádkozni Jeruzsálembe a templomba, mint ahogy a názáreti Jézus. Ez a világ legtermészetesebb dolga volt. De a kenyértörést, azt, amit most csinálunk, amikor Jézus megjelenik a kenyér és a bor szín alatt, azt házanként végezték. A mi templomunk az a ház. Nem a jeruzsálemi templom folytatása egyszer, egy az egyben. Mikor felszentelik Szitóba az első templomot a ciszterciáknak, az alapító Szent Bernát azt prédikálja, ne higgyétek, hogy ezek a falak szentek, a malter meg a kő. Ti vagytok az élő Isten temploma, hiszen a szívetekben benne lakik a Szent Lélek. Isten hordozók vagytok, és ettől szent ez a kőépület. Ma a szemünk előtt játszódnak le a templom rombolások. Először csak szellemileg. Hollandiában 150 katolikus templomot eladtak, mert kiürült. Aki ezt nem siratja, hanem azt mondja, hogy lelkesen, hogy hát tulajdonképpen nem is a kőépület számít, az nem követi a názáreti Jézust, aki még a jeruzsálemi templomot is megsiratta, pedig tudta, hogy annak vége lesz, és ő lesz a vége. Siratni való, ami a nyugati kereszténységben van, és ami befiltrálódik a mi sorainkban is. Az a keresztény, aki nem érzi szorongva, nem látja azt, hogy katolikus templomokat csuknak be és adnak el, és múzeumok lesznek, és Isten ne adja, valami pár lesz belőlük, abban a keresztényben valami zavar van. De templomokat fel is égethetne, fel is robbanthatnak, és ez rettenetes. Ami Franciaországban történt, az tovább fog folytatódni. De most itt az ideje, hogy tudatosítsuk, hogy a templom mi vagyunk. Együtt, mert külön is azok vagyunk. És az oltári szentség, az eukarisztikus összejövetelek lesznek a menekülésnek a helyei. Amikor fájdalmasan el kell hagyni a fölégetett kőtemplomokat, rádöbbennek sokan keresztények, hogy tulajdonképpen mi bennünk van és közöttünk van, és a Szent Mise felragyog. Nem egy ünnepi terembe jöttünk össze, ahol valamit ünneplünk, főleg önmagunkat, hanem bennünk van az a misztérium, ami maga a templom. A háborúk alatt soha nem felejtik el az óvóhelyen bemutatott Szent Misét. Ott azt hiszem, hogy senki sem kételkedett abban, hogy Isten itt van. Vagy a Gulágon Placid atya éjszakai Szent Miséjét, a Pritchen, majd titkos áldoztatásait másnap a megmaradt kicsi ostyákból. Ez a mi nemzedékünkben, legalábbis a fiatalok nemzedékében valamiképpen lejátszódhat. Ne féljetek, mondja az Úr. Ez nem jelenti az igazi Szentváros, a szent hely megszűnését, mert én veletek vagyok a világ végezetéig. A második üzenet. Az utolsó ítélet dátuma. Az Úr Jézus azért nem közli a dátumot, és azért az Atya szívének a titka, mert nem a dátuma fontos, hanem az, hogy mi is lesz az utolsó napon. Az Ószövetségi olvasmányban Szent Mihály harcáról tudunk, hogy végleg legyőzi a gonosz szellemeket, és elhozza a szabadulást. Jézus közli, és az egész Ószövetséggel most szakít, nem szakít, beteljesíti, ugyanazt vallja az utolsó napról, amit a proféták, egy változással. Én jövök el. Dicsőségben. A többi a színpadi körítés. Mindig úgy beszéltek a proféták, csillagok lehullanak a fedát, hogy hullanának le. És akkor meglátjátok, az világ erői összeroppannak, hát ez már valóság. Felhőkön, hát a felhőre nem lehet ráülni. Ezek a színpadi kellékek. Így illet beszélni mindig az utolsó napról, amikor a teremtést Isten befejezi, mert nincs minden jól. Mert az ember elrontotta, hogy szakított az Istennel. De Isten olyan irgalmas, hogy ezt az egész történelmet és teremtést átteremti. Fölemeli egy újabb valóságba. És a názáreti Jézusnak ez a közlés lényege, hogy akkor én, aki most itt állok veletek, én fogok eljönni, és én végzem mindezt be. Kinyitja a történelem és az egész kozmosznak az árt rendszerét, fölöttünk egy hatalmas égbolt van, nem a haláli az utolsó szó, nem a lélek továbbélése a lényeg, hanem a dicsőséges föltámasztás, amelyet ő visz végbe. testvérek, ezt az Úr Jézus elmondta. De az a nemzedék, amelyik ott ezt hallgatta, azért már egy kicsit megtapasztalta a dicsőségben való eljövetelét, mert amikor harmadnapra, halál után zárt ajtók mellett megjelent, és azt mondta, tapogassatok meg, akkor benne végbe ment az egész univerzumnak az újjáteremtése, hiszen Jézus teste ugyanúgy atomokból áll. Ugyanaz a felépítése, mint a miénké. Tehát az a darab anyag, amely názereti Jézus teste, az Isten teremtő erejével örökké valósult, kifejezhetetlen és kitalálhatatlan módon Isten dicsőségébe emelkedett. Ez a kereszténység. Ezért mondjuk a hiszek egy végén, nem hisszük a holtak feltámadását, hanem várjuk. Azért várjuk, mert Jézusban már végbe ment. Azért olyan biztosak az apostolok abban, hogy ismét eljön, mert magával fog vinni bennünket. Azért biztos, hogy eljön még egyszer, mert eljött egyszer. Testvérek, ha bármi nehézséget van a Szentírásban, mindig arra gondolj, az evangéliumban. Kicsoda Jézus? Ha ő az Isten, aki belépett ebbe a világba 2000 évvel ezelőtt, ígéretet tett nekünk, és látjuk, hogy még az ígéretek nem mind teljesedtek be. Már van bűnbocsánat. Megszűnt az állandó áldozat Jeruzsálemben, mert nincs szükség rá. Bűneidet megvárhatod, már kiárasztott a szent lelket a szívedbe, templommá avatott, de testünk még romlandó. És ez a világ meg van jelölve a bűnnel és az erőszakkal. És félelmet kelt bennünk mind az, amit most is tapasztalunk. De mivel ő Isten, nem hazudhat. Ha azt mondta, hogy eljövök, akkor eljön. És azt is tudjuk, az apostolok tanúsága alapján, hogy mi történik akkor. Jézus teste mintájára átalakul a csillagvilág is. Ezért a régi erők megrendülnek. Többet már nem a gravitációs erő. Az elektromosság is nem tudom, mi fogja összetartani a világot, hanem beemeli egy új világba. Az Isten dicsőségének a szférájába, a názereti Jézus testének meghosszabbítása lesz az anyag, és minket is ide emelve, akikért a vérét adta. Szemlélődni annyi, mint ennek a fényében élni. Mindent így nézni, és tenni, amit tudunk tenni. Kicsi dolgokat. Egy nyitott égbolt, egy ígéret, amely már csírájába beteljesedett, ez az a hatalmas távlat, ami csak a kereszténynek adatott, ezt kellene elmondani a többieknek, ugyanakkor egy kis hangyának a lépései. Most csak azt tudod tenni, hogy bocsánatot kérj a férjettől vagy a feleségettől. Most csak azt tudod tenni, hogy megbocsátasz annak, aki a gonosz volt veled. Most csak azt tudod tenni, hogy az ösztöneidet féken tartod. Most csak azt tudod tenni, hogy segítesz a rászorulón. Most csak azt tudom tenni, hogy imádkozom az agresszió áldozataiért, a gyászolókért, és a kórházban fetrengőkért, akik közül még sokan meghalnak. Mintha kicsi lenne, amit tudnék tenni. De közöttünk már itt van az Úr. Ő majd végbe viszi a művét. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.